kezdődni ez a sorozat. A mai előadáshoz fog kapcsolódni egy picit a téma. Ugye a költészetről lett volna szó az eredeti kiírás szerint, a Biblia és a költészet, de egy külön folytatást szentelünk ennek. Április 29-től kezdve május végéig, akinek nincs még, az nyugodtan vihet ebből a meghívóból. Jövő héten pedig Dániel és a jelenések könyvének a kapcsolata lesz korcsó alá véve. Horváth Sándorné kötyike lesz itt, és ő fogja nekünk bemutatni. Én ma csak a jelenések könyvét, megint rámított ez a szerep, mint a Dániel könyvénél, hogy fú, átrohanni, na most nem átrohanunk azért a könyvben. Én kiemeltem belőle, hogy látjuk új ég, új föld jelenések könyve, tehát leginkább a végére szeretnék majd összpontosítani a könyvnek, meg a könyvben lévő üzenetnek, illetve arra, hogy mi a központi gondolat, üzenet ezzel a könyvvel kapcsolatban, és egy picit gondoltam azokra is, akik lehet, hogy soha életükben még nem vették kezükbe a jelenések könyvét, vagy csak ippek bele lapozgattak, úgyhogy egy picit szeretnék egy ilyen bevezetéssel kezdeni, hogy ki írta, miért írta, hogy írta, hol írta, miért írta, és akkor utána megyünk bele a fő részekbe. Nem tudom, hogy van olyan, aki most először fog így bele a jelenések könyvébe, úgy igazán. Vannak, jó. Úgyhogy azért mondom, hogy egy ilyesfajta koncepció az, ahogy én ma fölépítettem, és hát szerintem el is kezdjük óra 5, aki még úton van, az meg fog érkezni. Hát a jelenések könyve ugye az a könyv, amit nagyon sokan hozzányúlnak, egyfajta ilyen jóskönyvként kezelik, olyan könyvként, hogy na ez majd számunkra valami olyan képet ad, meg ilyen rejtett kódokat ad, ami alapján megtudjuk, hogy mi lesz a jövőben, melyik állam fog majd hatalomra jutni, meg miután, meg mielőtt, meg hány pápa lesz, már ilyet is hallottam, és kiszámították még, ki lesz az utolsó előtti, meg az előtti, aztán, hogy melyik király hogyan fog trónra kerülni, hogyan fogja majd véghez vinni a leírt eseményeket. Gondolok itt ilyenre, például van egy ilyen kép, hogy a keletről jövő királyoknak útkészítessék, és 90-es években nagyon sokan Saddam Hussein, ugye hát hol vagyunk már, attól mondhatjuk, de sokan ráhúznak, igen, keletről, igen, onnan most ott a veszély, és mindig van egy ilyen aktuális dolog, és nagyon sokan, amikor a jelenéseket fogják, veszik, és ráhúzzák az aktuál politikára. Ez ezt jelenti. Most a migráns áradat egyébként a keletről. Előtte meg volt, hogy a sárga veszedelem, ugye a kínai, előtte meg az ottomán birodalom volt az 1800-as évek végén. Szóval mindig az emberek szeretik ezt így nézni. Én szeretném, ha a jelenések könyvét nem így néznék, hanem a jelenések könyvét úgy kezdenék tanulmányozni, és abban az értelemben, ahogy az Isten szeretné, ahogy az Isten elküldte az ő szolgája által, és így fognánk bele. Éppen ezért legelső diára ki is írtam, hogy a jelenések könyve a reménységről szól, a reménység könyve, a Biblia többi könyvéhez hasonlóan, és nem Jós könyv. Nem Jós könyv. A történelem fenyegető árnyai ellenére, amiről ez a könyv szól, hogy Jézus biztosan célba vezeti az övéit. Ez az evangélium is egyébként, az apostoli levelek is erről szól, minden erről szól, ez a könyv is erről szól, főleg az utolsó lapokat kinyitjuk. Ugye milyen érdekes, hogy akik így aktuál politikai dolgokat szoktak kimazsolázni a könyvből, úgy valahogy nem nagyon beszélnek arról, hogy na akkor milyen lesz majd Isten országában, mert ez már úgy hát távol áll a hitüktől, csak ezeket a kódokat keresik. Ezeket a titokzatos, amit senki más nem tud, de ők rájöttek. Nem Jós könyv. Ez erről szól, hogy Jézus hogyan vezet bennünket célba, és ezt láthatjuk a könyv legutolsó fejezetében. Nem csupán azt mondja el ez a könyv, hogy mi lesz ezután, hanem azt is, hogy biztosan célba érünk, ha hűségesen kitartunk, azaz, ami itt a jövőre vonatkozó megállapítás, profécia, Ez nem azért van leírva, hogy akkor most így kisakkozzuk, vagy kiszámítgassuk az időpontokat, hanem azért, hogy a mi életünk ma, most milyen irányba haladjon, milyen irányt vegyen. Kinek a könyve a jelenések könyve? Nagyon érdekes megnézni a legelső verset, ahol nem azt olvasok, mint az apostoli iratoknak a elején, hogy Pál, Jézus Krisztus apostola, küldi az Efézusi, Korintusi, stb. Szenteknek. Ez a könyv úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztusnak a kijelentése. Nem Jánosé, hanem Jézus Krisztusnak a kijelentése. Amit persze elküldte egy angyal által, és megjelent egy szolgálynak Jánosnak, de ez Jézusnak a kijelentése. Nem Pál apostolnak, vagy János apostol, vagy akármelyik apostolnak a véleményét tartalmaz ez a könyv, hanem Istené kinyilatkoztatás. Ugye maga az apokalipszis szó, majd mindjárt egy pár szóban erről is beszélek. Ezt jelenti, kinyilatkoztatás, kijelentés. Tehát látjuk azt, és miért fontos ezt tudni? Hát azért, mert ez a könyv egy olyan könyv, amit Jézus biztos, hogy szeretett volna, ha mindenki megkapja, és mindenki tudomást szerez volna, mert ez az ő kijelentése. Amikor az apostolok leírták a levelet, ők például Korintusba vagy Tesszalonikába Pál írt leveleket, mit gondolom, milyen meggondolással fogod neki a levélírást? Kik fogják olvasni a levelét? Hogy? Hát elsősorban az a gyülekezet. Tehát Pál nem úgy állt neki, hogy hát most elkezdem írni ezt az efézusi levelet, amit majd szombathelyen fog olvasni a keresztény. Tehát ő nem, meg ez majd bekerül a Bibliába. Tehát ő nem így kezdett hozzá, hogy ő a Bibliába fog hozzáírni. Viszont ez a levél, ez a könyv, ez eredetileg Istennek egy olyan kinyilatkoztatása, ami mindenkinek biztosan hozzá. Jézus Krisztusnak a kijelentése. Így kezdődik. Hogy megmutassa a szolgáinak, nem csak egy gyülekezetnek, bár vannak benne gyülekezetek, látni fogunk, de megmutassa a szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, a jövőre utal. Maga az apokalipszis kifejezés, ahogy említettem, ugye ezt jelenti szó szerint, hogy lepel, vagy fátyolnak a lehullása, leletletése, rejtett dolgoknak a feltárása. Erről szól a jelenések könyve. Isten szeretné feltárni előttünk az ő titkát, ahelyett, mint amit sokan vallanak, hogy ez a könyv titkos könyv, és ezt nem érti senki, felesleges is olvasni. Vannak akiknek ez a véleménye, hallottam már lelkész kollégáktól, más egyházak lelkészítő papjaitól, hogy ne, ezt a híveknek nem kell, mert ez megzavarja őket, túl sok benne a titok. Holott ez a könyv arról szól, hogy Isten szeretné az ő titkát nekünk elmondani. Nem ilyen leplezett módon. Hogy miért nem értjük a könyvet? Hát persze, mert a szimbólumokat nem értjük. Miért nem értjük? Mert amilyen szimbólumokat használ, a Biblia első feléből használja a szimbólumokat, az Ószövetségből. Hát ki az, aki olyan jól ismeri az Ószövetséget, ünnepek, szertartások, minden, ami megjelenik a könyvben, hogy be tudja azonosítani? Hát, ugye, ehhez ismerni kell az egész addigi leírt dolgokat. Tehát Jézus Krisztus az apokalipszise, ez a könyv, a felirat azt jelenti, hogy nem csak az ő a kinyilatkoztatás adója, hanem ő a tárgya, személy, a főszereplője is a kinyilatkoztatásnak, hiszen ez róla szól. A jelenések könyve, ugyanúgy, mint a Biblia többi része is, nem az embert állítja a középpontba, nem is a bűnt állítja a középpontba, hanem Jézus Krisztus állítja a középpontba. Ő győzött, a győztes bárány, mit, hogyan vitt véghez, mi történik vele, mi az, ami vele kapcsolódóknak a jövője. Szerzőség, keletkezési hely. Nem akarok belemenni a bibliakritikai részekbe, bárki, ha kinyit egy lexikont, ott láthatja, hogy hogyan próbálta a 19. századi bibliakritika kikezdeni jelenések könyvét is, hogy nem ott írták, nem úgy írták, nem, stb. De amit maga a könyvből tudunk, én ezt vetítettem ide ki, ki a szerző, én János, ugye Jézus Krisztusnak az apostol, a tanítványa, aki néktek atyátok, én is vagyok, társaitok is a Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik az Isten beszédéért, és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Ha valaki volt már Pátmosz szigetén, ugye ez egy kis sziget az Égei tengerben, és János itt írja meg, vagy itt látja a látomást, nem biztos, hogy itt is írja meg, lehet, hogy azt már később írja meg. Másfél-két évig ide hurcolták el, és aztán visszakerül a szárazföldre, Efézusba, ugyanis az efézusi gyülekezetnek volt az előjárója, presbiterem. Itt a látomás barlangja, ugye, amit ha valaki elmegy erre a kis szigetre, azt meg lehet nézni, érdemes is elmenni. Az ikon is ezt mutatja, ahogy János látja Jézust a gyertyatartó között megjelenni, ahogy az első fejezetben olvassuk. Ez a könyv ugyanakkor nem csak egy szimpla könyv, hanem apostoli levélként, vagy Jézus leveleként is lehet értelmezni, hogy Jézus által küldött levél. Ugyanúgy van egy köszöntés az egész könyvnek az elején, és egy áldás, mint a többi más apostoli levélben látható, hogy Pál, vagy Jakab, és a többiek köszöntik a gyülekezeteket. Ugyanígy köszönti János a hét gyülekezetet, amely Ázsiában van, kegyelem néktek és békesség. Azt hiszem, hogy ismerős formula mindannyiunknak, aki olvassák az apostoli leveleket, attól, aki van, aki volt, aki eljövend. És a végén, amivel lezárja, egy áldás, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen minnyájatokkal, minnyáján szíveletek, amen. Tehát van egy kezdés, befejezés, mint egy levélnek a kérdése. Kik az elsődleges címzettjei? Persze mindenkinek szól a jelenések könyve, és úgy küldi el Jézus, hogy megjelentse a szolgáinak, tehát minden egyes szolgáinak a titkát, de mégis az elsődleges címzettjei a levélnek, erről is a levélben olvas, vagy a könyvben olvasunk, ezt mondja az Alfa, én vagyok az Alfa és az Omega, első, utolsó, és amit lát, írd meg a könyvben, és küld el a... Tehát van egy elsődleges címzet itt. Amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergamonban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíciában. Következő képen, hogy itt a térképen lehet látni ezt a hét kis első gyülekezetet. Ez a mai Törökországnak a nyugati, délnyugati részén van. De itt van ez a Pátmosz, tehát egy kis szigetecske. Érdekes módon ez már Görögországhoz tartozik. És itt van Efézus, egyébként ha valaki elmegy a mai Efézusba, ott van egy hely, egy templom, amit úgy tartanak, hogy hát keresztül egy, tehát János apostolnak a sírja, tehát ott törzik a sírját, ott van eltemetve, tehát visszatér a szárazföldre. Ez a hét kis első gyülekezet az, amelyik meg is jelenik a könyvben, neki külön még levelek vannak, minden egyes kisegyi gyülekezetnek címezve. Nem akarok ezekkel ma foglalkozni, mert a könyvnek a másik részével akarok foglalkozni, de amit érdemes figyelembe venni, azért mondom el, hogy ők az elsődleges címzetjei, tehát amikor jelképeket, főleg ott a városokra vonatkozó jelképeket, szimbólumokkal találkozunk, akkor ezeket ne úgy próbáljuk értelmezni, hogy na, számunkra mit jelent mondjuk az, hogy fehér ruhája van valakinek, vagy nincs, hogy gazdag-e, vagy nem, meg langymelegség. Ne így próbáljuk értelmezni, hogy számunkra mit jelent a langyos kifejezés a 21. században, hanem ha igazán meg akarjuk találni az értelmét ott a könyvben leírtaknak, azt kell megvizsgálnunk, hogy ott számukra, abban a kultúrában, abban az időben mit jelentettek dolgok. Akár színek, akár ünnepek, akár bármi más, ami a jelenések könyvében előfordul. Mert ha mi elkezdjük a magunk szájvizet szerint értelmezni, hogy számunkra ma mit jelentenek a jelképek, hát egészen más irányt vehetünk. ugye például a könyvben megjelennek ilyen lovasok, különböző színű lovakkal, veres, meg fekete, meg minden színű lovakkal. Ha én ma úgy kezdem el értelmezni, hogy számomra mit jelent ma egy vörös szín, vagy a fekete, mint ma gyártnak a színe, akkor biztos ez az utolsó az a lovasok közül, kiderül, hogy mégse. Tehát ha az én elképzelésem szerint akarom értelmezni, akkor félre megyek. Azt kell megnézni, hogy számukra ott mit jelentett, illetve a Biblia más részeiben hogyan fordul elő az a szimbólum, vagy az a kép. Ugye Laodíciánál, ahol előjön például ez a lany melegség, hogy se hideg nem vagy, se meleg nem vagy. Ugye miért mondja nekik? Ugye itt van Hierapolis. Ott melegvízű források voltak. Ugye majd ott van egy üldő egyébként, az ókori Hierapolis mellett, Pamukkalé. Ha valaki elmegy, akkor üdött. Olyan, mint Eger tanultanak a show, nem is tudom, minek mondják ezeket? Hát ilyen show terasz, valami ilyesmi. Igen, tehát ilyesmik vannak itt, melegvízű forrás, és Kolosszéből pedig jött a hidegvíz, tehát ha valaki elmegy Laodíciába, láthatja a csatornát, amit a rómaiak kiépítettek, mert ott benne a városnak nem volt saját vízforrása. Nem volt víz nem volt saját vízforrása. Bevezették. Na de mire a hidegvíz odaért, milyen lett? Langyos. Ugye se hideg, se meleg. Nem lehet már mire használni, és ugyanakkor ezek a csövek azért nem a legmegfelelőbbek voltak, tehát mindenféle anyagokat a víz kimosott ezekből a csövekből, amiken átment. Hát nem csak, hogy mi ott megjelenik, hogy kivetlek az én számból, tehát tényleg ennek a víznek ántató hatása is van. Úgyhogy ha valaki ezt megnézi, és ott van, és ja, igen, így nézett ki a városnak a víze, akkor érti meg igazán, hogy miért mondja azt, hogy használhatatlan a Laodíciának a víze. De ha én a mai elmémmel akarom elgondolni, hát ki az, aki forró vizet szeretne inni? Jéghideg vizet szeretne? Hát nyáron jó esik, csak hát vigyázni kell, mert ugyanolyan bajtok volt. Olyankor jó az a szobom hőmérsékletű víz. De itt nem erről van szó, nem arról, hogy megítszunk csupán a vizet. Gyógyhatása van-e, frissítő állása van. Tehát érdemes belegondolni el. Mi az, amit meg kellett írni, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Így kezdődik az egész levél, aztán ugye a hét csillag titka, micsoda a jobb kezemben, hét gyertya tartó, amit láttál, az a hét gyülekezet. Nem akarok belemenni a szimbólumokba, mert akkor sosem fogunk hazamenni, akkor tényleg lezárjuk az ajtót, és végigmenjünk a könyvből. De én erre szeretném fókuszálni, ez a könyv tartalmazza, ami neki volt a jelen, számunkra már volt dolog, amiket láttál, amik vannak, és amik majd ezután lesznek. Tehát a jövőbeni eseményeket is. Így a hét kisázsai gyülekezetre vonatkozó dolgok is, szimbolikusak, nem csak az ő jelenükre kell foglalkoznak, hanem számunkra egy szimbólum, a mi, úgymond egyház történeti vonatkozásokat is látható. Az egész jelenések könyve, megnézzük, rengeteg ószövetségi idézetet tartalmaz, a könyv fele majdnem ószövetségi. Most ne szó szerint idézetre gondoljunk csak, hanem utalások, vagy képek. Amikor csak egy-egy személy említ meg, Jézabel, vagy Bálám. Ott vannak köztetek Bálámban. Csak ilyen képeket fölvillant. Na de ha valaki nem tudja, hogy ki az a Bálám, hogy akarja megérteni utána az ott leírtakat, vagy egy Jézabel. Nem tudjuk, milyen, hogy. Ezért kell ismerni, teremtés, ödönvíz, kivonulás, a legfontosabb történetek. Ott vannak benne a jelenések könyvében. Ott vannak benne. Ha valaki károli fordítás használ, azért van egy picit jobban előnyben mondjuk más fordításoknál, bár ma már azért föl szokták tüntetni, itt vannak ezek a nagyon apró betűs dolgok, megtanultuk a biztosítók meg a bankok dolgai után, hogy az apró betűs részt érdemes elolvasni. Na, hát én erre akarok utalni, hogy a Jelenések könyvénél is érdemes az apró betűs részt nézni, mert ez megkönnyíti a segítség nekünk. Ugyanis itt vannak azok az utalások, hogy hol van az Ószövetségben az, amit itt olvasunk. Tehát, hogy hol olvashatunk róla a Biblia más részében is. Tehát ezért érdemes ezt föllapozni, és ezeket használja a Jelenések könyve, hogy a jövő képeit is bemutassa. Két nagy egységre lehet a könyvet osztani egyébként. Az első három fejezet, ez leginkább a jelenre vonatkozik, bár hozzáteszem, persze a jövő képe is benne vannak, viszont a negyedik fejezettől ott már úgy kezdi, megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történni, tehát ami majd a jövőben mutat, az egyedik fejezettől végig már ilyen lesz. Az első az pedig így kezdi, a második, harmadik fejezetnél, hogy írd meg, amik vannak, nem amik lesznek, bár vannak jövőre vonatkozó utalások a két kisázsai levélben is, nem mondom, hogy nincsenek, de ezt a részt így kezdi, hogy amik vannak, ma vannak, az János korára és amik utána lesznek. Tehát két nagy egység. Könyv szerkezete. Na ebben végképp nem akarok senkit mutatni. Egy tükrös szerkezet, vagy kiasztikus szerkezetnek mondja a teológia, a könyvnek a szerkezetét. Tehát nem úgy kell olvasni, mondjuk aki Bibliai Szabad Egyetemen nem régóta itt van, az tudhatja, és a Bibliát sem úgy olvasunk, hogy egy könyvet elkezdjük előről, és a végén ott van a csattanó, és odáig így fokozódik, hullámzik a történet. Nem. Nem így van a Bibliának a leírása sem, és a Jelenések könyvének a leírása sem, tehát nem lehet regényként olvasni. Persze van egy bevezetés, egy befejezés, de mégis a fő mondani való az a könyv közepére tevődik. A legfőbb kérdés, ami foglalkoztatta ott az első században is a keresztényeket, ott van a könyvnek a közepén, és majd mindjárt nem tudom, melyik az a rész, ami a középpontban áll. Ez nem más, mint a sárkány harca. Ki lehet a sárkány? Még nem olvastuk, ugye? De a Jelenések könyv egyébként megválaszolja, ki ez a sárkány, a régi kígyó, aki nevezhetik ördögnek, sátánnak. Tehát vannak szimbólumok, amiket megmagyaráz a könyv, többek között ez egy ilyen szimbólum, a sárkány. És hogy ő hogyan harcol? Hát kikkel harcol a sárkány? Kikkel harcol? Hát harcol az Istennel is, persze, de hát velünk van baja, és minket akar elhitetni, és maga után rántani. Tehát erről szól a fő rész, ez a legfontosabb számunkra is, nem? Hogy ma a sátán kísértésével szemben hogyan tudok megállni, hogyan tudok harcolni ellene, hol van a segítségem, van-e segítség a harcban ellene, vagy nincs, mi lesz a harcnak a kimenetele, ennek a küzdelemnek, megéri, vagy nem éri, amikor ott állunk az életünk végén, akkor visszanézünk, mit tudunk elmondani, megérte, mi is megharcoltuk a hitnek a szép és nemes harcát, vagy Pálnál olvassuk, ő így nézett vissza, és eltévedett az élet koronája, avagy sem. Tehát ez a fő kérdés itt ebben a könyvben. Ugye a kulcsfogalmaknak az egyezése megfigyelhető, de hát ez sem feltétlenül azt jelenti, hogy teljesen megfeleltethetők egymásnak azok a jelentések, amiket tartanak. A fő kérdés tehát a harc, ugye a sárkány megharuló vég az asszonyra, ugye ki az asszonynak a képe, nem csak itt a Jelenések könyvében. Sokan úgy értelmezik, hogy hát Máriáról ragadott meg, legalábbis a katolikus teológia, Mária ragadott meg, csak hát itt van egy kis probléma, mert a Bibliában az asszony az nem egy személy szimbolizás, nem egy személy jelent a próféta íratokban, hanem mindig is Isten népét jelölte. Az Ószövetséget kinyitjuk, ott is ezt látjuk, hogy hűtlenné vált, paráználkodott a prófétak, erről beszélnek. Tehát Istennek a házastársa az ő népe. Krisztus a fej, ő a férj, mondja a Páli levelekben, és ki az asszony? Ugye, tehát nem egy konkrét asszony nevez meg az apostoli levelek, a Jelenések könyve sem. Tehát azért mondom, hogy itt erre kell figyelni. Tehát az asszonyra is elméne, hogy kalapozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, tehát a hívekkel, az egyházunk tagjaival, az Isten parancsolatainak a megőrzőivel, akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Az első századokban nagyon jól értették ezt a küzdelmet, talán mi már annyira nem értjük. Nekünk van-e harcunk a hitünkért? Elvisznek-e Pátmos szigetére? Vagy bárhol? Hát itt szépen jól megvagyunk, túl jól is megvagyunk, elérdegelünk a hitünkkel, amilyen van, mindenki maga módján, most ez a divat sokszor, hogy a hívő vagyok a maga módján, nem úgy, ahogy az Isten kér, ugye a maga módján, hívő vagyok, de ott az első században azért, amikor üldözésről, meg harcról beszélt, meg írt János, ők, nekik ez a jelenük volt, ebben éltek. János is úgy írja, hogy én írok nektek, János, nem csak szolgatársatok, hanem társatok az üldözésben, a szenvedésben. Ő is ugyanúgy részese volt ennek. Mi az a kérdés, ami fölmerült az üldözés közepette az első keresztényekben, az első századok keresztényekben, meg bárhol, mert azért a világban, nem tudom, ha valaki olvassa a híreket, olvashatja azt, hogy tehát az elmúlt évben nem öltek meg annyi keresztényt a hitéért, mint előtte. Tehát egy kiugró év volt a tavaly. Na jó, nem Magyarországon, hanem Európában, de a Föld más pontjai. És mi az, amit föltettek az első század keresztény kérdésként, hogy harc, de hol van a segítség? Hol van a győztes Krisztus? János itt arról, hogy győzött a Krisztus, győzött a bárány. De hol van ő most? Megígérte, hogy legyőzi a világot, az ő védelmet. Hol van ez a Krisztus? Ez egy központi kérdés. Vajon tudnánk erre felelni? Hol van ma Jézus? Itt van a húsvét ünnepe, ugye közeledik húsvét, tudjuk, hogy Jézus meghalt, feltámadt, 40 napig itt volt a tanítványaival, majd fölment a mennyben, és üldögél fenn a mennyben. Csinál valamit? Csinál valamit Jézus? Vajon csinál valamit? Van valamit, biztos csinál? De mit csinál? Hogy? Miért? Honnan tudhatjuk ezt meg? Mert János ezt akarja megmutatni az egész Jelenések könyve, hogy Jézus nem hagyta magára az övéit. Dúl a harc, de ő itt van. Ő foglalkozik az övéivel. Ő nem leült és én befejeztem. Most már a ti ügyetek az, hogy mi történt? Nem. Ezt hol látja a Jelenések könyve legelején János Jézus? Azt, hogy megfordulék, lássam a szót, amely velem beszélek, megfordulván, hogy lát egy kéter a gyertyatartót és a ti gyertyatartók között, hasonlót az emberfiához, bokáig érő, fehér ruhával öltözve, mellénél aranyövvel körülvéve, lábai olyanok voltak, azért, stb. A leírás. Hét gyertyatartó között jár Jézus. Minek a képe az, ami itt megjelenik? Hát ehhez kell a hét gyülekezet, de van egy hét, ugye gyertyatartó valahol máshol is. A menor. De hol volt ez a menorra? Volt ennek valami jelentősége, hogy pont ott látja? Hát persze. Hát a szentélynek a képe, az ószövetségi szentélynek a gyertyatartó. És ugye az Ószövetségi Szentélynek két része volt. Volt egy belső, meg egy külső része. A főbab egy évben egyszer mehetett be a legbelsőbb részét. Az engesztelés ünnepén. Az engesztelés napján. Csak a főbab mehetett be oda. Két őrizték a pillához. Az első helyen az volt a gyertyatartó kenyerek asztal a püstölő oldalán. Így nézett ki a templom. Ide nem mehetett be senki. Ez nem úgy volt templom, mint a mi templomaink, hogy bemegy a nép, és akkor hallgatja a prédikációt, vagy misét, vagy bármit, hanem a pitvari lehetett elmenni, ott felállották az áldozatot, és a papok vitték az áldozatnak meghatározott részeit, amit éppen és ahogy kellene. Jézus, amikor ábrázolja jelenése könyve, vagy látja János jelenése könyve leírásában, hol látja? A szentélyben, de nem úgy, aki ül, hanem járkál a gyertyatartó között. Ott van a gyertyatartó között, végez valami szolgálatot. Milyen szolgálatot végez Jézus? Maga a főpapi szolgálat. Pál apostol zsidókhoz írt levél. Nézzük meg. Olvassuk el. Erről ír Pál is. Jézus nem elment valahova nyaralni, és aztán majd, amikor visszajön, akkor végül nem. Jézus ma közben jár ér. Ugyanúgy, hogy a főpap közben jár szövéjén. Zsidókhoz írt levélből azt olvasom, Krisztus nem kézzel alkotott szentélybe lépett be, amely a valóságnak csak jelképe, hanem magával végzett. Pál itt arról ír a zsidókhoz írt levél fejezetében, hogy ami itt a földön volt, az csak egy jelkép, hogy mi van ott fönn, mert ott van az igaz. És amik itt lent folytak, ezek lényegében olyasmi, mint most nagyon mai kor nyelvén mondva, mint egy dráma játékkal a gyerekeknek bemutatnánk valamit, valami komoly dolgot, az életnek valami nagy dolgát, tanítását bemutatnánk a gyerekeknek. És ugyanezt mutatja be Isten, a mi felfogó képességünkhöz képest, hogy a bűn az milyen, hogy milyen harc folyik Sátán és ő közötte, hogy miben csöppentünk bele, és hogy persze ez nem játék, mert vérre megy, az állatokat le kellett ölni. Jézusnak meg kellett halnia, és Krisztus is egyszer áldozattá lett, hogy sokan bűnét elvegye, másodszor bűn nélkül fog megjelenni, az őt váró üdvösségére, hogy a főpap kijött és ráolvasta a bűnbakra a népnek a bűneit, ugyanezt fog megtörténni. Jelenések könyve erről ír. Ezer évig Sátán a pusztában. És aztán nem. Vége lesz a bűn. Ugyanerről beszél. Mi volt a kérdés? Tehát, mi történik velünk? Jézus hol van? Ez egy nagyon fontos kérdés volt az első századok keresztények. És nekünk is egy fontos kérdés. Igen, itt van, velünk van, Szentlélek által segít bennünket, közben jár, ami imádságainkat közvetíti az Atyát. Igen, könyörögért. Jó, de akkor mi hogyan éljünk itt? Mert ez a küzdelem bizony a földi élet minden területén ott volt, és ott van ma is. Mi az, amit kell, meg kellett nekik küzdeniük? Hát a császárkultuszban nem kérdés, látjuk azt, ugye császár igényelte magának a kürjósz kifejezést, tehát úrnak hivatta magát. Na de volt egy másik úra, amit a Biblia is használja ezt a kifejezést, csak ő Jézus. Na melyik urat? A császár az Isten, vagy Jézus az Isten? Ki az, akinek engedelmeskedik az ember? Igen, Jézus közben jár, de itt a Földön nekem is van saját életemre vonatkozó választása. Kinek engedem? És akkor itt jönnek a mindennapi élet kérdései. Hogy akkor a pogány szokásokat követhetjük-e, vagy sem? Átvehetjük, fölvehetjük, vagy sem? Mennyire mehetünk bele? A hét kisvárosi levél egyébként nagyon sokban rávilágít arra, hogy az egyház történelem folyamán hogyan és miként válaszoltak ezekre a kérdésekre, akár a tanításban, akár ünnepek átvételenek, stb. A dolgában. Tehát mi az, ami beáramlott, bejött a kereszténységbe. Amit láthatunk, jelenések könyve arról beszél, hogy haladunk előre a történelemben, egyre inkább két csoport fog kirajzolódni. Nem három, nem négy, kettő. Az egyik csoport a teremtőt fogja imádni, a másik pedig, itt úgy írja, hogy fenevadat, vagy sárkányt, ez a kettő csoport. Nincs harmadik, hogy hát még vannak a függetlenek. Itt nincs. Jézus azt mondta, az evangéliumban olvassuk, aki nincs velünk, nem én mondtam. Tehát aki nem Jézussal van, lehet, hogy még nem döntött. De nagyon gondolja meg ennek a mondatnak alapján, hogy akkor Jézus őt hova sorolja, nem ő magát, hanem Jézus. Bizony két csoport. Aztán arról olvasunk, hogy igen, az idő közel. Minek van közel az ideje? Hogyan fog ez az egész lezárulni, a bűntörténet? Jelenések könyve nem arról ír, mint nagyon sokan álmodoznak, hogy majd mi emberek megcsináljuk. Mi emberek majd fölülkerekedünk a mai állapotokon, és egy olyan erkölcsi szintre majd eljutunk, meg a természetet már nem fogjuk károsítani meg. Semmit és minden, és mi a béke birodalmát itt visszaállítunk, meg helyrehozunk a világba. Vannak ilyen, ezt gondolják. A jelenések könyve nem erről ír. Mi emberek nem tudjuk. Mert ha ketten vagyunk, akkor már rögtön feszültségek keletkeznek. A legjobb barátságokban és a legjobb családokban is mindenhol vannak súlyódások. Mindig lesznek, mert a bűn mi nem tudjuk lerendezni, elrendezni. Az elmúlással mit tud kezdeni az ember? Vannak, akik azt mondják, na majd ezt is valahogy megoldjuk. Majd kitalálnak valamit, és majd lehetőség lesz arra, hogy majd újra fölébredjünk. Ugye vannak, akik bebalzsamoztatják, befagyasztatják, nem tudom, mit csinálnak magukkal. Na majd ez sikerül. A Biblia arról beszél, hogy mi emberek nem fogunk tudni ezekkel a kérdésekkel. Isten azért. Egyedül ő. És ő meg fogja oldani. Ennek az ideje van közel. Mihez képest, ugye, fölteti az ember. Hát ezt leírta János 2000 évvel ezelőtt, akkor föltetjük ma, hogy nem történt semmi. Ha valaki itt volt a Dániel könyvének az előadásán, ott volt egy nagyon hosszú profécia, ami 19. században jár csak le. Tehát voltak azért itt még olyan dolgok, amiknek meg kellett történnie. Jelenések könyve is beszél úgy, igen, közel az idő, de vannak események, dolgok, amiknek meg kell történni, mielőtt ez az idő meg elkövetkezik. Mielőtt végleg a bűn el lesz törölve. Mi az, ami történik, mielőtt Isten lezárja a bűntörténelmet? Hát egyrészt láthatjuk a jelenések könyvéből, lesz egy pecsét, lesz egy bélyeg. Az Isten elpecsételi az övéit, és arról olvasunk, hogy a sátán is bélyeget, vagy valami jelet helyez az övéjére. Ennek az egész képnek, hogy Isten megjelöli az övéit, az Ószövetségben ott vannak a párhuzamos részei, csak egyre szeretnék utalni, például Ezékiel könyve, amikor arról olvasunk, hogy Isten megjelenti, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni, és a próféta lát egy gyors beöltözött férfiút, akinek az a feladata, hogy végigjárja Jeruzsálem utcáit, és megjelölje a homlokukon az Istennek a szolgáit, akik sírnak, és sírnak amiatt, amit történnek az utálosságok. Nagyon érdekes egyébként az, főleg így az új szövetségből visszatekintve, hogy milyen profécia van ide elrejtve. Ugyanis ott nem csak arról olvasunk, hogy jelöld meg egy jellel, bár a Károli fordítás így fordítja, de a szó szerinti leírásban azt olvasunk, jelöld meg egy táv betűvel. Most mi az a távbetű? Igen, van, aki tud héberül, azt tudja, ez a héber ABC utolsó betű, 22 másra, azonban az utolsó. De minden betűnek van egy-egy jelentése. Alef, ökör. Bét, há. Gimel, te. És így tovább. Tehát még. Mit jelent a táv? Miért pont a táv? Miért nem az alef? Miért nem a táv? Miért nem? Ennek a betűnek van egy jelentése, és ez a betű azt jelenti, hogy kereszt. Szerintem nagyon kifejező, és szerintem nem véletlen, hogy Ezékiel könyvében ezt olvasunk. párhuzam az utolsó időben, kik azok, akik megmaradnak? Kik azok, akik bemehetnek, akik megmossák a ruhájukat a bárány vérébe? A keret. Nem akik a saját érdemekben, hanem a keret.
Az, ami segít.
Igen. Lesz egy elbecsételés, a vizsgálat ebben a tekintetben már folyik, el lehet mondani. És aztán mi fog történni? Mielőtt megtörténnek a igazán komoly események, előtte arról olvasunk, hogy Isten azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Határt szab annak, hogy megtérés, ő keresése, aki igazságtalan, legyen igazságtalan, ezután is, aki feltelmes, legyen feltelmes, ezután is, aki igaz, legyen igaz, ezután is, aki szentelmességeket tesz, és nincs tovább. Az egyik kollégám, és nagyon egyet tudok vele érteni, Stranszky István úgy fogalmazta ezt meg, hogy Isten nem azért húzza le, vagy zárja be az ajtót, vagy húzza le a rolót, mint ahogy a boltokon lehúzzák, hogy hát záróra van, és akkor kész, hanem azért zárul be a kegyelem ajtaja, mert ő így mondta, ez egy olyan képnek tudja elképzelni, és én is Isten szeretetéből ezt tudom levonni, hogy kimegy, és azt látja, hogy már nem akar senki bejönni. És még vár, de senki nem akar bejönni. És ezért csukja. Nem azért csukja be, mert no, kiírás, ez szerint kész, lehúzzuk. Kész, így tovább. Amikor bezárul a kapu, ajtó, az nem azért, nem az Isten miatt zárul, hanem az emberi érdektelenség. És akkor Isten azért kész, nincs tovább. Mi történik ekkor? Jelenések könyve nagyon szörnyű képeket ír el, és tényleg sötét képek, a hét utolsó csapás képei. Minek a párhuzama? Mit gondol? Egyiptomi kivonulás, ugye? Egyiptomi 10 csapás, itt 7 csapás van. Mi előzte meg az Egyiptomból való szabadulást? A csapások. Mi előzi meg a bűnből való szabadulást? Tehát ezek a képek, hát ezért vannak ezek a képek. Nem ugyanazok jelennek meg, mint az egyiptomiknál, bár ott a Nílus véré válása, itt is a folyók véré válása lehet kombinálni, de nem ilyenre nem kell gondolni. Ugye, amik le vannak írva csapások, például a legelső, a fekély, rögtön látjuk azt, hogy ez csak azokat éri, meg a többi is, akiken, mit gondolom, melyik jelzés van? Nem az, hogy mindenki lett valami jel. Hát ne úgy gondoljuk el, mint na, ez is megint, ugye a mikrocsipek, hogy majd beültetnek csipeket, és van ilyen elképzelés is, hogy ez a fene van, bélyege, beültetik. Másik kollégám, Összfarkas Ernő mesélte, hogy amikor ő gyerek volt, ugye Erdélyben nőtt föl, és megjelentek a vonalkódok a termékeken, és voltak jó néhányan, akik úgy mondták, hogy na, aki abból vásárol, az már a fenevak bélyegét, vagy a vonalkód már. Na. Jó, az emberi fantázia, nem így kell olvasni. A fekélyek, azt olvasjuk 16. fejezetben már ez leírva, azokon, akik a fenevak bélyegét viselik. Itt már teljesen láthatóvá válik, hogy melyik csoportba tartozik az ember. Ma még ez nem látszik. Ma még, hát van is kegyelmi idő, tehát ma még dönthet az ember így is, úgy is, de ott, amikor ennek vége, nincs tovább döntési lehetőség. Onnantól fogva nyilvánvalóvá válik. És aztán arról olvasunk egyébként az utolsó csapásban, már ott megjelenik Jézus, mint a dicsőség ura, királya, hogy a dicsősége követi őt, az ő ruháján így jelenések könyve írva, az ő neve királyok királya és uraknak ura. Visszatér, de már nem úgy tér vissza, hogy gyerekként az emberi mi voltába, hogy itt járt a földön, hanem tényleg Istenként fog megjelenni. És mivel ér véget ez a könyv? És én erre szeretnék ma még fókuszálni a fennálló időben, fennálló is időben. Új ég és új föld. szerintem a legszebb kép. Az, amiről olyan jó lenne többet gondolkodni. Hogy mi az, ami ránk vár. Mi mindig leragadunk abba, hogy hát, milyen most a világ, és akkor jó, kipanaszkodjuk magunkat, jobb lesz tőle? Csak még inkább belemantrázunk magunkba, és akkor még inkább rossz kedvünk lesz. Nem, az lenne jó, hogy arról beszélnénk, amiről az apostol. Jézus visszajön. Maranatha néhéz. Az Úr közel. És mit hoz magával? Új jeget, új földet, az első ég, az első föld elmúlt. A tűz, amely elemészti a gonoszokat, itt a könyvben, ezt látjuk az előző fejezetekben. Ugye az elsöpli az átok minden nyomát, nincs örök égő pokol, amely a megváltottakat és a bűn következményére emlékeztet. Nem olyan földet kell elképzelni, hogy na akkor itt mi ugyanúgy fogunk élni, már az igazak, ugyanúgy fognak élni, mint ma élünk, ugyanúgy majd lesz egy gyárigazgató, a többiek meg majd beosztottak és szépen, de csak hát mindenki jól fog viselni. Ne, nem ilyen lesz. És nem is úgy, mint ahogy a 18. század legelején Amerikában elképzelték, hogy igen, a föld tetején majd az igazak laknak, benne a föld belsejében meg ott a pokol, és akkor majd ott senyvednek meg minden, mi pedig néha lefájuk, nézünk, és örülni fogunk, egy boldogságra fogunk eltölteni bennünket, hogy látjuk, hogy na megkapták, na megérdemelték. Ez keresztény elgondolás, és Amerikában ennek nagy divatja volt akkor. Nekem valahogy nem fér bele az örök élet, és a mennyország képenbe, és a gyűlisztőt képenbe. Hogy örömet okoz máknak a szenvedését látni. Valami nekem nagyon kifordult elképzelés. Nincs örök élet. Ami volt a teremtés előtt, az lett a sorsa, akár a sátánnak, akár a gonosznak. A semmiből teremtette Isten, semmi vélet. Nincs szenvedés. Egy valami egyébként emlékeztetni fog bennünket a bűn nyomára. Tudjuk, hogy mi lesz. Most már túltekeltem, de tesz az egyet még. Ami azok megmaradnak. Mert erről olvasunk, hogy ugyan megjelent a dicsőséges testből a tanítványoknak, de ugye, a sebek ott voltak a szegek helyei, a lándzsa, amikor megszúgták az oldalát. Ezek a helyek ott voltak. Ezek ott voltak. És ott vannak ma is. Jézus ezeket viseli. Ő fogja viselni. De amiről ír a jelenések könyve, hogy semmi más nyoma nem lesz. Az éveni állapotok fognak visszajönni. Halál nem lesz többé, sem jár, sem kiáltás, sem fájdalom, és így tovább. És szeretnék ott lenni? Nem. Ki az az ember, akinek első, minden mutat. Ugye itt is egy Ézsaiási igét idéz aztán be, hogy nem mondja a lakos, beteg vagyok, a nép, amely benne lakodik, bűnbocsánat vagyok. Már nem, nincs bűn elkövetés. Minden elmúlt, minden helyre lett állítva. Amit Ádám és Éva elvesztett, azt mind visszakapja az ember. Ők elvesztették az Isten látásának a lehetőségét, és itt arról jön a jelenések könyve, hogy az ő arcát fogjuk látni, mert maga az Isten velük fog sátorozni, velük fog lakozni. Együtt fog lakni. Ők elvesztették ezt a lehetőséget, mi megkapjuk ismét ezt a lehetőséget. Elvesztették a dicsőség ruháját, emlékszünk, a bűn következtében csináltak aztán más ruhákat maguknak, és arról olvasunk, hogy tiszta, ragyogó, fehér gyorsba öltöztetnek fel az igazak, amik a szentek igazságot cselekednek. Fehér ruha, amit Isten felajánl az övéinek. Elveszítették a csodálatos otthonukat, az édenkertjét. Jelenések könyve, amikor leírja azt, hogy milyen lesz, nem írja le, hogy milyen színű virágok lesznek. Ez nem fényképek az édenből, de amit megjelennek a jelenések könyvében, és életpálya. Erről ír a jelenések könyve, hát hol volt az életpálya? Ott az édenben. Most megint ábrázolja a Biblia. az élet folyójával együtt ott ábrázolja ezeket a képeket. Ha mellé tesszük a próféták által leírtakat, tudjuk azt, hogy az állatok megint nem egy más tetszik majd, hanem megint füvet fognak enni. Mi is csak a növényeket fogjuk fogyasztani, ahogy a teremtéskor Isten el. Minden ugyanúgy lesz. Elvesztették a lehetőséget, hogy az életpályáról lehessenek a bűncát. Nem hiszem, kiűzte őket az Isten. De itt arról olvasunk, hogy megint ehettek az életpályáról, sőt, a fák az élet folyója mellett minden hónapban meghozzák a gyümölcsüket. Úgyhogy olyan, mint tél, hogy így lehullatják a növények a leveleiket, meg elhervadnak, meg stb. Hát még most élvezze ki mindenki a telet, mert nem lesz. Ilyen nem lesz. Legalábbis hát ebben a folyamat, nem mondom, hogy hó nem lesz. Isten miért ne tudnak hova csinálni. De olyan formában, hogy az elmúlás képe nem lesz. Aki szomjúkozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét, ami az ára mindennek. Ingyen. És az embereknek kell az, ami ingyen van. Sokszor gyanús. Igen, ingyen. Amikor így fogalmaz a jelenések könyve, hogy ingyen, azért ez nem ingyen van. Tegyük hozzá. Az, hogy nekünk örök életünk lehet, meg ezen a földön, a helyreállított földön lehet lakásuk, ez nem ingyen van. Csak nem mi fizettük. Isten fizette ki. Jézus fizette ki. Hatalmas ára volt annak, hogy mi oda elépettünk. Hatalmas ára. És ezt soha se felejtsük el. Amikor ezt olvasuk, hogy ingyen, ez nem az az olcsó, hogy ingyen, viszont az örök élet nem a mi cselekedeteink jutalma, hanem Isten ingyen ajándéka. Mindenki elveheti ezt az ajándékot, csak akarni kell. Ránk van bízva. Ő nem fogja ránk dugmálni, nem fogja senkire rá erőszakolni magát, hogy már pedig neked jönnöd kell. Ő nem fogja. Ránk bízza a dolgot. Ha akarjuk, megyünk, ha nem, nem. Aki elfogadja. Aki akarja, ezt írja a jelenések önben, az meg. Mindenkinek föl van ajánlva. Maga a könyv, utolsó előttia, maga a könyv, ahogy olvassuk, ez nem egy bepecsételt könyv. Dániel könyvénél azt olvassuk, hogy Dániel pecsételte a könyvet. Jelenések könyvében két és föl van hívva a figyelem, ne pecsételd meg. Ez nem egy elrejtett könyv. Kinyilatkoztatás. A titkokat Isten fel akarja tárni. Hogyan ér véget? Mi az, amire készülhetünk? Hol van ő? Minden szeretik látni. És kétszeresen is áldás ígéretet köti a benne foglaltak megtartását. Mégpedig azt mondja, hogy aki megtartja, az milyen? Az lesz a boldog. Na hát, hogyan lesz a boldogok? Erre vonatkozólag is a könyv utasítással. És a legutolsó dia a hét kisezsei gyülekezet közül az utolsóból vettem ki egy verset, mert Istennek ez a szándéka ebben a könyvvel, a mi életünkben. Nem az, hogy úgy általánosan, globálisan beszéljen megtérésről, vagy a világállapotáról, hanem hogy konkrétan meg. Szerintem. Fölhívja a figyelmet. Mik a hiányosságok az életünkben, és ezeken változtassunk. Ne hagyjuk, hogy Jézus kívül legyen a mi életünk. Engedjük meg. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy ez megvalósuljon Istennek, ez a számunkra. Mennyi édesatyám, köszönjük neked, hogy látjuk a képet, jelenésekből az igét, hogy te nem szüntél meg még zörgetni és kopogtatni a szívünk ajtaján. Hogy szeretnéd a mi életünket rendbe hozni. Nagyon sok rendezetlen dolog van az életünkben. Ezeket eléd hozzuk és tőled várjuk és kérjük a bocsánatot ezekért. És köszönjük, hogy te kész vagy megbocsátani azokat a dolgokat, amiket őszinte szívvel hozunk eléd. és behívunk a mi életünkbe, és szeretnénk, hogy ne kívül kopogtass, ne kívül legyél a mi életünkről, hanem lépj be. Köszönjük, hogy te segítségünkre vagy, hogy megértsük a jelenések könyvét is, de leginkább azt köszönjük neked, hogy itt a könyv végén ezek a képek, amikor az édenkertre, a helyreállított világmindenségre utalnak, hogy ezeken ott lehessünk hiánytalanul mind. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre vagy, és leszel mindig. Amen.